Mennyi édesatyánk, dicsőítettünk most téged, ahogy te kérted tőlünk a zsoltárokban, felemeltük a szívünket és magasztaltunk téged, mert te méltó vagy arra, hogy dicsőítsünk téged, és te, csak te vagy erre méltó. Olyan jó volt együtt énekelni, és olyan jó azt a jó hírt hallani, hogy te kinyújtod a kezed felénk és vársz bennünket, és a te hűséged az örökre megmarad. Erre nagyon nagy szükségünk van, mert érezzük nap mint nap a bűneinknek a súlyát, érezzük azt, hogy ez lehúz bennünket, és van, amikor kikecmergünk belőle, de van, amikor lent maradunk. És köszönjük neked, hogy te így lenyúlsz értünk, és felemelsz bennünket. És köszönjük neked, hogy ez egyetlen egy dolog miatt lehetséges, azért, mert a te kegyelmed az sokkal nagyobb, mint az a távolság, amit a mi bűnünk létrehoz közted és köztünk. Köszönjük neked, hogy ezt a kegyelmet úgy nyilvánítottad ki felénk, hogy elküldted az egyetlen fiadat, akivel te az örök idők óta egy vagy. Elküldted ide embernek a földre, hogy itt szenvedjen, hogy magára vegye a mi bűneinket, és hogy aztán megöljék. De a jó hír az, hogy nem maradt a sírban, hanem feltámadt. És amikor feltámadt, akkor eltörölte minden bűnünket. Eltörölte azokat, amiket már vétkeztünk, és eltörölte azokat, amiket ezután fogunk vétkezni. Köszönjük neked, hogy ezt az áldozatot meghoztad értünk, és köszönjük, hogy kinyújtod a karodat. Segíts nekünk abban, hogy meg tudjuk ezt ragadni, és minél közelebb tudjunk hozzád kerülni. Amen. Most a gyerekeket elengedjük a gyerekórára. Az ovisoknál sajnos jelenleg nincsen gyerektanító. Kint maradsz? Akkor mégis van. Úgyhogy akkor...
Oké, köszönjük a gyerek szolgálóknak, hogy vigyáztok a gyerekünkre. Ez mégis egy kicsit túl lehet. Ez most túl magas, bocsánat. Oké, hogy mondják, csapjunk be a lecsóba, hogy ilyesmi. Nagyon jó volt a múlt heti táborunk. Kicsit késésben voltunk ma reggel, kicsit borotválkoztam az autópályán 120-szal ide felé, de sikerült, azt hiszem, de nagyon jó itt lenni. Biztos mindenki fáradt volt tegnap délután, amikor megérkeztünk, de Isten az, aki felfrissít minket, újra összehoz minket, hogy együtt lehetünk az ő házában, együtt, mint egy nagy család, mi atyánk előtt. Múlt héten ugye láttuk a Máté 18-at, Máté 18. fejezet kezdtük, és most fogunk ezt folytatni. És a múlt héten látjuk, amikor a tanítványok föltették egy nagyon fontos kérdés Jézus Krisztusnak, hogy ki a legnagyobb köztünk. Emlékeztek erről, ugye? Egy hét ezelőtt vettünk ezt a beszédet, amikor a tanítványok ezt megkérdeztek Jézus Krisztustól, és Krisztusnak a válasz erre érdekes kérdésre nagyon lenyűgöző volt. Nagyon lenyűgöző volt a válasza. A legnagyobb ember köztünk, az legyen olyan, mint egy gyerek. Olyan, mint egy gyerek. Tehát nem a leggazdagabb ember a legnagyobb köztünk, vagy az az ember, akinek a legnagyobb hatalma van, vagy a legsikeresebb, vagy a legbölcsebb, vagy több diplomája van. Nem. A legnagyobb köztünk az olyan, mint egy gyerek, mondja Jézus Krisztus. Olyan valaki, aki úgy látja magát, mint egy gyerek, és úgy látja az Istent, mint az ő atya. Mint az ő mennyei atya. Az ő mennyei atya, aki vigyázik rá. Aki szereti őt. Aki gondoskodik róla, és meg fogja áldani. Ez a valaki, aki olyan, mint egy gyerek, ugye, tudja, hogy Isten nélkül nincsen saját identitásom. Az én identitásom abban van, hogy Isten lett az én atyám, és ő engem szeret. Tehát az identitás nem az ő karrierjében van, vagy egy kapcsolatban, vagy mások mit gondolnak róla. Nem a sikere építi, hanem azon, hogy az Isten gyermeke, és tudja, hogy ő szeretve van. Ilyen emberek azok a legnagyobb köztünk, és erről szólt a múlt heti prédikáció. Azt is látunk, hogy Jézus tovább tanított, és elmondta, hogy azok, akik olyanak, mint a gyermekek, milyen csodálatos dolgok fognak csinálni. Múlt héten azt látunk, hogy Jézus arra biztatott minket, hogy amikor valaki bűnt követ ellenünk, akkor a 15. versben, Máté 18-15, egy nagyon fontos verset olvastunk, ha valaki bűnt követ ellened, menj el és ints meg négy szem közt. Ez egy központi vers az egész textusnak. Tehát ha valaki bűnkövete, menjünk el hozzájuk, és indítványunk egy beszélgetést vele. Szeretetben és alázatban oda menjünk, személyesen a másikhoz, négy szem közt, és intjük meg. Azzal a reménnyel, hogy tudjunk kibékülni vele. Menjünk, és azzal a szándéka, hogy megnyerjünk a testvérünket. És ez, amiről szólt az egész múlt hét a táborban. Ezt gyakoroltam. Minden nap voltak feladatok, hogy hogyan kezeljünk a konfliktusok, amikor oda kell menni és inteni valakit. Annyira hálás vagyok Isten, hogy hogyan hozta ezt ki. Csak úgy jött ki, hogy a múlt heti prédikáció ezzel kezdtünk. Egész héten ezt gyakoroltuk. Mit jelent oda menni, inteni, és most ez a prédikáció, ez ilyen lezárás ennek a témának. Erről fogunk folytatni ma reggel. Tehát a múlt héten azt látunk, hogy Jézus arra beszélt, hogy pont ez, ami az ember fia csinál. Ez az, amit látok a Máté 18-ban. Jézus olyan, mint egy pásztor, amikor a jó eltévednek, akkor Jézus szeretetben megy utánuk. És hazahozza őket. És az egész menny nagyon örül ennek. Jézus beszél magáról, hogy ő a jó pásztor. És amikor egy jó eltéved, vagy bűnben esik, akkor a jó pásztor megy utána. És akkor Jézus azt mondta, hogy ezek az alapelvek, ahogyan fog működni az eljövendő egyház. És akkor ő kezd beszélni az egyházról, ami nem is létezik még. És Jézus azt mondja, igen, ezek leszek az alapelvek. Azt mondja, hogy ha beszélünk valakivel, személyesen, aki bűn követett ellenünk, és ha nem hallgat ránk, mert mondjuk kemény a szíve, akkor vigyünk magunkkal két vagy három embert is, hogy hát ha hallgat a két vagy három embere. És ha mégsem hallgat, akkor imádkozunk érte. Ahogy ketten, hárman vannak és imádkoznak érte, ez Isten meghallgatja az imádságunkat. Higgyünk, a közös imádságnak van nagy ereje. Jézus bíztat minket. És ez a kontextusnak ennek egy híres vers az imádságra. Imádkozunk azokért, akik eltévedtek, bűnben estek, hogy Jézus megy utána, és visszahozza őket. Tehát erről szólt a múlt heti prédikáció, Máté 18:1-20, és Jézus így magyarázta, hogy ilyennek a legnagyobb az Isten országában, aki ezek csinálnak. És amikor Péter... Múlt héten azt olvastunk róla, amikor Péter figyelte ezt a tanítást, Péter megértette a lényegét. Péter nagyon átlátta, hogy Jézus most miről beszélt, és feltett neki még egy nagyon fontos kérdés neki. És így kezdődik a mai textusunk. 24. vers, megvan a 24. vers? Igen. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram! Hányszor kell megbocsájtanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is. Péter azt gondolta, hogy ő most nagy lelkű. Hétszer is, ugye, uram? És Jézus rögtön válaszol egy megdöbbentő válaszsal, hanem 70-szer 7-szer. Jézus így válaszolt, mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ez a 70-szer 7-szer, ez milyen szám? Ez jelenti a tökéletesség. Vagy másképpen mindig megbocsátjunk a másiknak. És most Jézus most már nagyon felemelte a mércét nekünk. Érezzétek ezt a mércét. Amikor valaki bűn követ ellenünk, megbántalmaz, megsért, akkor először megbocsátjuk. És ez mindig szeretetben. Szeretetben utána menjünk. Indítványozunk egy beszélgetés vele. És imádkozunk érte. nem megsértődni, vagy nem újra megsérteni, vagy pletykálni róla, vagy rágalmazni, hanem menjünk utána, mint egy alázatos gyerek, aki már megbocsájtotta, és szeretetből megy az ő testvére után. Wow! Tehát a kérdésünk ma reggel, ezt hogy lehet csinálni? Remélem, hogy érzékelitek, hogy mennyire magasra vitte a mércét Jézus Krisztus. És a textusunk arra fog szólni, hogy hogy lehet csinálni? Ki képes erre? Valaki erre képes? És Jézus nem hagy minket cserben, nem hagy minket cserben, és most el fog mesélni egy példázatot nekünk, hogy segítsen nekünk, hogy ezt meg tudjunk valósítani. Tehát ez, ami kell tartani a mi szemünk előtt, amikor olvasunk ezt a sztorit, hogy ez a szándék Jézusnak, amikor tanít nekünk ezt a példázatot, jó? Szeretne bíztatni minket erről a célra. De most mielőtt ezt a példázatot megnézzük és imádkozunk, mindjárt fogunk imádkozni, három dolgot muszáj mondani, mint bevezetőként erről a példázatról. Az első az, Jézus használni fog egy olyan példázat, ahol egy gonosz ember a főszereplő ennek a példázatnak. Azért hívják, hogy a gonosz szolga példázat, mert ő főszereplő ebben a példázatban. És a gonosz ember lelkéből és cselekedetéből sokat lehet tanulni, hogy mennyire hasonlítunk rá. Mennyire hasonlítunk rá, és hogy ne csináljunk azt, amit ő csinál, jó? Tehát egy fura példázat használ, úgy hívják, hogy egy foil. Nem a jó szereplő, hanem egy gonosz szereplő, a főszereplő. Miért használ ilyen példázat? Mert sokat lehet tanulni magunkról, amikor ilyen sztorikat olvasunk. Ha szokták mondani, ha valaki szeretne pszichológusnak lenni, akkor olvassál a Biblia mellett a Shakespeare drámáját. Mert a Shakespeare drámákban a főszereplők nagyon gonoszok. És ott lehet felismerni, hogy az emberek milyen gonoszok a cselekedetei, és milyen gonosz a szívük. Ha szeretnél tanulni pszichológiát, olvasál Shakespeare-t, mert ott lehet tanulni, milyen gonosz tudunk lenni, milyen gonosz az ember szándékai. Másik, Jézus használ a pénzt, mint metafor, hogy jobban értsük, hogy mi történik, amikor bűn követünk egymás ellen, és próbálunk kibékülni egymással. Használja a pénz, mint metafor. Tehát amikor megbántjuk a másikat, az olyan, mintha adósok lennénk, tartoznánk a másiknak, és Jézus használ ezt a példázat, a pénz, hogy amikor megbántottál, akkor de az én adósom vagy. Jézus máshol is csinálja ezt, ugye? A mi atyánkban. Az eredeti nyelvben úgy hangzik, hogy bocsáss meg a tartozásunkat, a vétkeinket, ahogy mi is megbocsájtunk azonnak, akik tartoznak nekünk. Tehát ott is beleszúrja ezt a pénz metaforát, hogy tartozásunk van. A harmadik, és utolsó dolog, az utolsó vers ennek a furcsa példázatnak egy kemény üzenet, ami nagyon nehézen érthető. Nézzünk meg, Tomi, a 35. verset. Így tesz majd az mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtatok mindenki az ő testvérének. Most mi van? Úgy tűnik, mintha mi nem bocsájtjuk meg valakit, akkor az Isten nem fog minket megbocsájtani. Olyan, mintha van itt egy nagyon nagy fontos feltétele. Az Isten akkor lesz kegyelmes veled, akkor fog megbocsájtani neked, ha te megbocsájtasz a másoknak. És ha nem, akkor Isten se fog. Tehát most mi van? Mert ha ez lenne az üzenet, akkor az ellenem megy az egész új szövetségnek, hogy kegyelemből van az üdvösség, hitáltal Jézus Krisztusban. Tehát nehéz dolgok vannak ebben a példázatban, és csak bevezetőként mondom ezeket, hogy figyeljünk meg ezeket. Imádkozunk, menjünk az Úr elé, és kérünk, hogy tanítson minket, hogy hogyan kezelhetjük ezek a konfliktusokat, hogyan tudjunk egymást indítványozni a beszélgetést. Ezzel a szemlélettel, amit Jézus így leír nekünk. Tehát imádkozunk, kérünk, hogy szóljon hozzánk. Mennyi atyán, köszönjünk, hogy ma reggel is dolgod van velünk. Köszönjük, hogy fordulhatunk hozzád, mint a mi mennyei atyánk. És köszönöm, hogy annak ellenére, hogy látod, hogy mi van a szívünkben, mindig kegyelmes vagy velünk. És köszönöm ezt a tanítást, amit Jézus Krisztus elmondta az ő tanítványainak 2000 év ezelőtt, és annyira valóságos, reális a mi világunkra, a mi saját életünkre. Nagyon kérlek, hogy könyörülj rajtunk, és szólj hozzánk, taníts minket. Szólj el a mi szívünkhez, hiszünk mindannyiunknak vannak terhelt kapcsolatok, nehézségek, konfliktusok az életünkben. És hiszünk, hogy nálad van megoldás. És én kérlek, hogy így hoz gyógyulást a mi életünkben. Szólj el a mi szívünkhez, bonts ki a fülünket, puhíts meg a mi szívünket, engedj, hogy megértsünk a mi szívünkkel. Úr Jézus, kérlek, segíts nekem, hogy ne legyek akadály annak, amit te szeretnél mondani. Engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet. És ezt köszönöm, hogy ezt kérhetem a te nagy nevedben, a királyok királya nevében. Amen. Tehát akkor menjünk versről versre, nézzük meg, kezdve a 23. verssel. Jézus így válaszolt, mondom néked, nem hogy 7-szer, hanem még 77-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Tehát van egy király, akinek rengeteg szolgája van, és szeretne rendezni az ő tartozásukat vele. És tudjunk, hogy ez a példázat Istenről szólt, mert Jézus azt mondja, ilyen az Isten országa. Tehát a király, ő az Isten ebben a példázatban. 24. versben, nézzük meg, 24. vers, amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10,000 talentummal volt adósa. Az első szolga oda vitték, és rengeteg adósság felhalmozott neki. Igen, ilyen felfoghatatlan nagy számú adóssága van. Ezt nem igazán lehet érteni, hogy valaki hogy tudott felhalmozni ilyen nagyságú adóssága. 10,000 talentum. Egy talentum, akkor az kb. 20 évnek a fizetése volt. 20 évnek a fizetése, szer 10,000, nem tudom azt megszámolni, de 200,000, nem tudom, de rengeteg évnek a fizetése valahogy felhalmozott, és ennyi a tartozása a nagy királynak. 25. versben. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekét és mindenét, amilyen van, és úgy fizesse meg. Tehát mivel egyértelmű volt, hogy ez az ember soha nem tudja ezt kifizetni, ugye, ezt az összeget, a király egy ítéletet tartott fölötte, és úgy dönt, hogy elvesz mindent tőle. És akkor a 26. versben, amikor ez a szolga meghallotta a borzasztó ítéletet, akkor mit csinált? Nézzük meg a 26. vers. A szolga ekkor leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel irántam, és minden megfizetek neked. Tehát térdre esik, és kezd könyörögni. Legyél türelmes velem, én majd visszafizetek. Nem tudom, hogy ez hogy jutott az eszébe. Tehát tényleg, ez mi, hogy képzelte ezt? Ez a sok nagy adósság, majd én valahogyan, valamikor, legyen egy kicsit türelmes velem, hogy jövő héten, majd visszafizetem ezt neki, neked. Ezt nem tudom, hogy képzelte ezt az egészet. De nézzük meg, a 27. versben egy óriási meglepetés történik. 27. versben. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsájtotta, és elengedte az ő adósságát. Wow. A király nagyon jól tudta, hogy ez az ember soha nem fogja tudni visszafizetni neki, és meglepte. Irgalmas lett vele. megszánta. Milyen szép szó, megszánta. Megsajnálta, de több annál, megszánta. Az angol nyelven az ő szíve kiment hozzá. Könyörült rajta. Nem tudom, hogy lehetne azt jó kifejezni magyarul. His heart went out to him. Látta őt, és megmozdult a királynak a szíve. És eltörölte az ő összes adósságát. Eltörölte ezt a hatalmas nagy adósságát. Gondoljunk bele, hogy ez mibe került a királynak, mert most az a pénz, amiről számított, azt mondja, hogy akkor én vállalom. Én vállalom azt a tartozást, amit te tartoztál most, én fogom ezt kifizetni. Micsoda? Hogy lehet? Bármilyen hatalmas ez a király, ez egy nagyon nagy összeg pénz, amit azt mondja, hogy elengedem, neked nem kell visszafizetni nekem. Gondoljunk bele, milyen érzés lehetett ennek a szolgának. Próbáljunk ezt átérezni. Amikor a király ezt kimondta neki, tele volt hálával, újingott örömtől, sírva fakadt. Kegyelmet kaptunk! Irgalmas volt velünk a király! És kezdett ünnepelni együtt a családjával. Szabadok vagyunk az adósságunktól! Ha valaki kifizet az ő adósságát, tudja, hogy milyen nagy érzés. Nincs több adósságunk. Tehát képzeljünk el, hogy miket élhetett át. De érdekes módon Jézus nem beszél erről egyáltalán. Csend van ebben a példázatban. Hogy mi van a szolga szívében, azt nem tudjunk. Semmi. Egy szó se esik erről egyáltalán. Tehát hogyan folytatódik a sztori? Hogyan folytatódik ez a sztori? Arra vagyunk kíváncsi, hogy hogyan hatott a királynak a kegyelme a szolgán. Erre megy ki az egész, erre az egész példázat. Hogyan hatott a szolgára ez a meglepetés, ez a gesztus a királytól. És a következő versben jön a következő nagy meglepetés. 28. versben a szolga találkozik valakivel, aki tartozik neki, és hogyan bánt vele. Most ugrik a majom a vízbe, ugye? Hogy hogyan bánt vele azzal, aki tartozott neki. Hogyan fog visszanyúlni hozzá. 28. vers. Amikor azonban kiment a szolga, és találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénáról tartozott neki, megragadta. És folytogatni kezdte. És ezt mondta neki, fizesd meg, amivel tartozol. Most mi van? Kegyetlenül bánt vele? Kegyetlenül követeli tőle, hogy fizest vissza. Kezd folytogatni a másikat. Te tartozol nekem. Micsoda? Milyen viselkedés ez? Ez abszolút nem következetes. És mennyi volt a másiknak a tartozása? 100 dénár. Egy dénár volt egy napi fizetés. Ez 100 napi munkának a fizetése. 3-4 hónapnak a fizetése. Nem volt kicsi összeg. Ez egy elég nagy összeg. De ahhoz képest, amennyi ő tartozott a nagy királyhez, ez kevesebb, mint egy 0.5%. Tehát értek, hogy csak semmi. Egy csepp egy vödörben. Egy csepp egy vödörben. Tehát abszolút nem lehet összehasonlítani a két számot. Tehát ez egy nagyon furcsa viselkedés, ugye? Ezt nem vártunk tőle. Meglepetés, nem következetes. 29. versben azt fogunk olvasni, hogy aki tartozott neki, szintén egy szolgatás volt, és végül is térdre esett, és ugyanazt mondta neki, mint amit ő mondott a királynak. Szolgatás ekkor leborult előtte, is kérlelte, légy türelem irántom, és megadom majd neked. De detto, ugyanazt mondja, amit a szolga is mondott. És akkor a 30 versben azt olvassunk, hogy ez a gonosz szolga végrehajtotta a büntetését. De az nem engedett, hogy elmenve bőr, hanem elmenve börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Borzasztó, hogy bánt vele. Gonoszul bánt vele, bezárta őt a börtönben. Pont az ellentét, ahogy a király bánt vele. És akkor olvassuk a 31-től a 34. versben, hogy a többi szolgák hallanak erről, és elmondják a királynak. Amikor a szolgatársai látták ezt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívott őt az ura, és így szólt hozzá, te gonosz szolga. Elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörölnöd szolgatársadon, amit én is megkönyörültem rajtad, és még a 31. És ura a haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Tehát a király bedobta őt a börtönben, hogy kínozzák, hogy szenvedjen. Tehát nagyon kemény vége van ennek a példázatnak, azoknak, akik nem bocsájtanak másoknak. És itt a végén Jézus elmondja, hogy mi volt az üzenet ennek a példázatnak. Ha esetleg valaki nem értette a sztorit, akkor minden jó sztori elmondó a legvégén elmondja az elméletet. Hogy ha nem értetted, ha nem tudtad következtetni a példázatból, most jön a mondani való. 35. vers újra. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsájtatok mindenki az ő testvérének. Oké, akkor végül is mi a mondani való ennek a példázatnak, és mi a felszólítás? Hogyan tudjuk ezt alkalmazni? Egyértelmű, meg kell bocsájtani a szívedből mindenkinek mindig. Mindegy, hogy milyen bűnt követtek ellened. Ha nem bocsájtasz meg, akkor Isten mérges lesz, és nem fog téged, vagy nem fog neked megbocsájtani. Ez volt a mondani valója, mert ez furcsa lenne, hogy mondtam az előbb. Ez ellenem menne az egész Biblia üzenetének, hogy kegyelemből van az üdvösségünk, és az hit által van. Nem a cselekedeteinken múlik. Akkor mi a teljes, vagy mi a helyes mondani való Jézusnak ezzel a rossz példával? Jézus mit akar tanítani minket? Ne felejtsük el, hogy Jézus eredetileg akarta buzdítani az ő tanítványa. Jó, ezt tartsuk a szemünk előtt. Az üzenet ennek a példázatnak az, ahogyan bánunk egymással, az direkt kapcsolatban van azzal, ahogyan viszonyulunk Istenhez. Vagy másképpen, az Istennel való kapcsolatunk teljes mértékben befolyásol a kapcsolatunk egymással. A vertikális kapcsolatok Istennel befolyásolja a horizontális kapcsolatok egymással teljes mérték. Elválaszthatatlan a két dolog. Most mivel ez egy rossz példa volt, az angol nyelven ez egy foil, amikor van egy film, ahol gonosz a főszereplő. Ne legyél olyan, mint ő, ez egy foil, egy rossz példa. És arra kényszerít minket, hogy próbáljuk megérteni, hogy miben és hogyan tévedett ez a gonosz szolga. Okay? Ez a rossz példának a lényegét. Próbáljuk megérteni, mitől volt gonosz. Mit tanulhatunk tőle, hogy ne legyünk olyan, mint ő? Mi az, ami nekünk másképpen kellene csinálni? És ez a gonosz szolga két nagy hibát követett el. A gonosz szolga azért gonosz, és a probléma ott kezdődött, amikor a szívében nem tudta felfogni, hogy a király valójában eltörölte az ő összes tartozását. Nem tudta elfogadni, hogy ez a király valójában irgalmas volt neki, volt vele. Most honnan tudhatunk ezt, hogy nem tudta felfogni vagy elfogadni az Istennek a kegyelmét? Hát csak csend van itt, nem szabad belolvasni a textusban. Nem tudjunk, hogy mi volt az ő szívében, mert csend van. A példázatban nem derül ki, De gyorsan kiderül, amikor a másokon próbálta behajtani az adósságát. A cselekedeten keresztül látjuk az ő szívét. Miért próbálta behajtani másoknak a tartozás felé? Mi motiválta őt? Azért csinálta ezt, mert a szívében még mindig azt gondolta, hogy vissza kell fizetni az én királyomnak. Megígértem ezt neki. A gonosz szolga ezt megígérte. Adj nekem egy kis türelmet, és én vissza foglak fizetni. Rengeteg tartozásom van. Magyarul minden fillér számít, amitől másoktól tudom behajtani. Minden fillér számít itt. Vissza kell mennem a királyhoz. Akkor ez a gonosz szolga végül is mit gondolkozott a királyra? Hogy gondolkodott róla? Azt hitte, hogy a király igazságosan bánik vele. Nem bízott abban, hogy a király valójában elengedte az ő tartozását. Vissza kell fizetni, igazságosan bánik velem. És amikor mi is így gondolkozunk Istenről, hogy ő Isten igazságosan bánik velem, akkor mi is igazságosan bánunk másokkal. És a Biblia azt mondja, hogy ilyenkor gonoszok vagyunk. Most mit jelent ez a pénzügyi példázatot, hogy mi tartozunk Istennek? Hogy néz ki az életünkben? Mit jelent ez a pénzügyi példázatot? Hát amikor mi bűnt követünk el, a lelkiismeretünk az diktál, hogy én tartozok Istennek. Hogy én valamit rosszat csináltam, én bűnt követem el Isten ellen, és én most tartozok Istennek. Valakinek ki kell fizetni az én tartozásomat. A lelkiismeret fúdulás, az hoppá, valami rosszat csináltam, tartozásommal ki kell fizetni ezt. Hogyan lehet elrendezni a tartozásunkat Istennel? Hogy lehet elrendezni a tartozásunkat Istennel? Kétféleképpen. Igyekszünk visszafüzetni Istennek sok jó cselekedetekkel, ugye? Rossz dolgokat csináltam, most tartozok, akkor kifizettem, visszafizettem jó cselekedetekkel. És akkor így lefizettem az én tartozásomat Istennek. Vagy valami rosszat csináltam, és most attól félek, hogy mivel Isten igazságosan bánik velem, akkor vissza fogja fizetni nekem. Most nem én fizetem neki, hanem ő visszafizet nekem. Ő látja az én bűnémet, és most meg fog ítélni. Azt fogom kapni, amit érdemlek. Az Isten igazságosan fog bánni velem. És ez, amiről beszélünk, ez a vallásos mentalitás, ugye? Ez a vallásos mentalitás. És ez a vallásos mentalitás mindannyiunkban lakozik. Nagyon erősen. Ez az igazságos Isten kép teljes mértékben befolyásolja, ahogyan bánunk másokkal. És mi is akkor kezdünk ugyanúgy igazságosan bánni másokkal. Most ez hogy néz ki a gyakorlatban? Tehát tegyünk fel, hogy a Lipták Gábor most éppen legalább mindig szokott itt előre ülni, olyan kedvesen szokott mosogni rám, amikor prédikálok, és tudjátok, hogy ma reggel érdekes dolog történt, hogy a tábor után, ugye egész hét voltunk együtt a táborban, és Gábor és én sokat beszéltünk, és nagyon jól megismertük egymást, és láttam az utolsó napon kicsit feszült volt. És ma reggel, ugye a zenészek szoktak itt hamarabb jönni, és akkor Gábor kérte, hogy Robi, gyere egy picit. És akkor szerintem valami mondani neked. És félre húztunk itt, és úgy belém vágott, úgy kezdett megsérteni. Büszke lelkész vagy! Láttam, hogyan viselkedtél a héten, és ez borzasztó volt! És és kirobbant benne. Szegény, az biztos tegnap este egész este magában tartott, és lerohant engem, és elmondta. Robi, ez borzasztó! Szörny, gőgös vagy! Ítélkező, lenéző! És amikor próbáltam összeszedni magamat az egésztől, akkor kezdtünk, mondom, akkor beszéljünk erről kicsit. Na most, hogy lehetne ezt az egészet igazságosan elrendezni Gáborral ezt a helyzetet. Most mindenki úgy néz rám, hogy jaj, tényleg? Ez nem így történt. Jó, ez csak egy... Jó. Oké, Emma, nyugodj meg, hogy ez nem történt. Ott a Gábor, igen. Szia, Gábor! Barátom, testvérem! Oké, nincs semmi baj. De hogy lehetne ezt elrendezni igazságosan? Hogy lenne helyreállítani ezt a kapcsolatot igazságosan? Két lehetőségem van. Ha igazságosan akarom helyreállítani a kapcsolat köztük, akkor visszafizetem neki. Gábor megbántott engem, akkor most én megbántom őt. Szem szemért fog fogért. Ez az igazságos viselkedés. Igazságosan megbüntetem és elintézem. És nagyon jól fog esni. Nagyon jól fog esni, jó? Jó, megsértem. És már is jobban érzem magamat utána. Kiengedtem magamból. Én csak visszafizetem igazságosan. Vagy mi más lehet így csinálni, hogy eltöröljem Gábornak az adósságát? Hát Gábor is tudna kifizetni azt, amit ő tartozik nekem. Például Gábor, ugye, azok a rossz mondatok helyett most fizess ki, és mondjál egy jó, pár jó mondat rólam, dicsérj meg engem, legyél kedves velem. Fizest vissza azt, amit te tartozol nekem, a rosszt jóval. És ez is egy igazságos, ugye, megoldás. Fizess ki az adósságodat. Szörnyen hangzik, ugye? Szörnyen hangzik, de így viselkedünk egymással minden nap. Mivel igazságos, nagyon nagy, ez az igazságos gondolkodás, ez nagyon természetesnek tűnik. Sőt, ez egy jó dolognak tűnik, amikor mi igazságosan bánunk egymással. Az igazság az egy jó dolog, nem? Ez egy jó dolog. Tehát így lehet leesni a ló két oldalról, amikor valaki megbánt minket. Az egyik, konfliktus kerülő leszünk. Valaki megbánt engem, akkor én nem beszélek vele, nem megyek el inteni négy szem köz, hanem beszélek róla. Ha elmegyek, és másokkal pletykálom. Gábor ilyen volt. Hallottam, mint Gábor csinált velem? Nem megyek hozzá, nem beszélek vele, hanem beszélek róla. Rágalmazunk a másikat, és így a szívünk kemény és hidegé válik. Ameddig a másik nem kezd kedves lenni velem, ugye? Ismerős ez az egész viselkedés, hogyne? Régen-régen kimentem vidékre tanítani, és megérkeztem a parókiánál. És ott volt a lelkész feleség, és megkérdeztem, hogy vagy, hogy érzed magad, mi újság veletek? Hát büntiben vagyok. Mi? Büntiben vagy? Magyarázat, mit jelent? Hát tudod, büntiben. Bocsánat, nem értem. Mi van? Üljünk le, beszéljünk róla. Hát, tudod, egy pár nap ezelőtt, három nap ezelőtt valamit mondtam a férjemnek, a lelkésznek, és ő nagyon megsértődött. És három napig nem szól hozzám, ő csak csendben van. És én majdnem megőrülök. Büntiben vagyok, mert ő tudja, hogy így lehet visszafizetni, de ő csak csendben van. Ő csak csendben, nem mondja semmit. Ugye? Addig, ameddig a feleség nem oda megy, és kezd kedveskedni vele. És akkor kijön az ő rossz dacból. Igen, Biblia azt mondja, gonosz szolga ez. Gonosz szolga ez. Másik az, hogy agresszíven bánunk a másikkal, és megbántjuk. Amikor legközelebb a másik, a legkisebb dolog fog rosszul csinálni, akkor az olyan, mint a szikra vagy olaj a tűzre. És jó megmondjuk a másiknak, indulatosan, ugye? Nem kerülünk a konfliktus, hanem odavágjunk neki. És azt gondoljunk, hogy jogunk van így viselkedni, mivel a másik megbántott, és én csak igazságosan bánok vele. Csak visszafizettem. Érdekes módon, hogy nagyon sokszor a filmekben, hogy figyeljétek, hogy milyen a gonosz szolga, vagy milyen a gonosz szereplő egy filmben. Az írók nagyon jól tudják ezt, az igazság vagy kegyelem. A leghíresebb a Nyomorultak. Ugye Victor Hugo-nak a csodálatos regény. Amint az egész regény arra szól, a kegyelem kontra igazság szolgáltatás. Hogy a Jean Valjean aki a főszereplő, régebben egy bűn követett el, de kegyelmet kapott egy paptól, a bíróság, a rendőrség nem ítéltek el, de most van egy főkapitány rendőr, aki tudja, hogy ő volt a bűnös, és megy utána. És az igazság nevében be fogja hajtani a büntetést, és meg fogja ítélni. És a film feldolgoz a kapcsolat a két ember között, aki kegyelmet kapott, és megváltoztat az egész életet, és onnantól kezdve csak jót tett. És a másik, aki igazságszolgáltatást keresett, és meg akarta büntetni őt. És a film végén öngyilkos lett. Victor Hugo feldolgoz, látta a lényegét ennek a két különböző mentalitásnak. Vagy az egyik kedvenc filmem a Batman kezdődik. Ducato, az igazság szolgáltatás nevében le fogja égetni egész Gotham városat, mert ez egy sötét, gonosz, bűnös város, és az igazság nevében leégetjük a földre. De Batman jön és megmenti a városot. Sokszor a gonosz az igazság nevében hajtja az ítéletet. Félelmetes, hogy gonosz emberek így cselekszenek, és nem látják, mert vakok az igazságtól. A gyűlölet és a bosszúvágyal vannak tele, és azt gondolják, hogy joguk van ezt végrehajtani a másik fölött. És hiszem, hogy Jézus azért használja ezt a borzasztó példázatot nekünk, mert ez a féle viselkedés az sokkal közelebb áll hozzánk, mint gondolunk. Tehát ez a gonosz szolga példázatot tart nekünk egy tükört, hogy vizsgáljunk meg a saját szívünket. És két nagyon fő üzenetet adott nekünk eddig. Ugye ne így viselkedjünk másokkal, és ne így fogadjuk el Istennek a kegyelmét. Ne gondoljunk azt, hogy ez Isten igazságosan bánik velünk, és ne igazságosan bánjuk másokkal. De most lépjünk most, és próbáljuk most pozitívan felfogni ezt a példázatot, vagy ez az üzenetet. Tehát tegyünk fel, hogyha Jézus most pozitív módon tanította volna ezt a példázatot, akkor ez a jó szolga hogyan viselkedett volna. Jó? Most nézzük meg, hogy milyen lett volna. Tegyünk fel, hogy Jézus bemutatott egy szolga, aki valójában elfogadta ezt a csodálatos meglepetés a királytól. Ez a csodálatos gesztus, hogy eltörölte az ő összes adósságát. Akkor ez a jó szolga, ha valójában átélte, akkor mit csinált volna? Mit csinált volna? Akkor láttuk volna, hogy ez a szolga táncolt volna az úton, ugye? Ungrándozva, hogy énekeltük az előbb. Táncolt az úton, egész úton hazafelé. El tudom képzelni, hogy virágot vett az ő feleségének, és a családjával egész este ünnepeltek volna. Nagy lett az öröm. És mit csinált volna, amikor az úton hazafelé találkozik egy másik szolgával, aki tartozik neki? Akkor mit csinált volna? Hogyan viselkedett volna? Menjünk vissza a történethez. Mi volt az első dolog, ami a király mondott neki? Emlékeztek a példázat legelején. Mi volt az első dolog, amit a király mondott ennek a szolgának? Barátom, te tartozol nekem. Te tartozol nekem. Ez volt az első mondat a királytól. Utána a szolga könyörgött neki. Légy türelmes velem, és visszafizetek neked. És utána a király meglepte őt, és mindenki az egész teremben, ugye, elengedem az összes tartozásodat. Meglepte mindenki előtt. Most, ha a szolga valójában átélte, akkor a folytatás helyett mit csinált volna? Mit mondott volna neki? A folytatás helyett mit mondott volna a másiknak? Hát, megbocsátlak. Nem. Barátom, te tartozol nekem. Jaj, légy türelmes velem, és minden fizetek. Nem kell. És akkor meglepünk a másikat. Elengedem a tartozásodat. Mert előre megbocsátjuk. De intjük a másikat először. De szívünkben kész van a megbocsátás. És ez, ami emlékeztet minket, amikor Jézus elkezdte az egész tanítás, Máté 18, 15. versében, hogy ha valaki bűn követ ellened, menj el, és ints meg négy szem közt. Barátom, te bűn követtél ellenem, és ez nagyon fáj. És amikor a másik bocsánatot kér, akkor gyorsan meglepjük a másikat. Magyarul a konfliktus kerülés helyett, és a konfliktus agresszív kezdeményes helyett, Jézus arra hív minket, ugye, hogy szeretetben intünk a másikat. Úgy, hogy a szívünkben már előre megbocsájtottunk. És ez a előre megbocsájtom, ez egy döntésből áll. Ez egy döntés, amit mi előre meg tudjunk csinálni a szívünkben. Jack Miller, aki a fiúság anyagnak a lelkész, aki ezt így felfedezte, vagy kezdte terjeszteni, arra beszámol, hogy ami a feleségével az ő házukban szoktak befogadni hosszú időre sérült embereket. Olyan emberek, akik nagyon nehéz háttérben jöttek. És azt mondta, az egyik reggelen muszáj volt konfrontálni egy lány, aki nagyon borzasztóan viselkedett, és kérdezték tőle, hogy mi van, mi a helyzet. És a lány azt mondta, hogy az volt az én tervem, hogy megölöm titeket. És amikor ezt mondta Jack Miller, az első dolog az, hogy de, én megbocsájtlak, szeretlek, nem foglak megítélni, nem haragszok rád. És amikor Jack ezt elmondta, ez a lány összeomlott, a földbe esett, és azt mondja, hogy milyen beteg ember vagyok én, hogy az egyedüli emberek az életemben, akik szeretnek engem, én próbáltam megölni őket. Hogy lehet ezt csinálni? Az, hogy már előre eldöntöm az én szívemben, mivel az Isten elénket az én tartozásom, én csak így vagyok emberekkel. Döntöm, az én szívem kimegy a másik felé, és elengedem az ő tartozását. A nyári táborban ezt gyakoroltunk, hogy hogyan lehet oda menni a másikhoz, és kezelni konfliktus. Az egész hét ezt dolgoztunk fel, hogy lehet inteni a másikat. Kérdésekkel, kérésekkel, érzelmi közléssel. Nem fogok belemenni, mert ez nem erről szól most. A hét erről szólt. Hogyan csináljunk ezt? Az intés a szívében van. Én konfliktus kerülő voltam sokszor, nagyon sokáig az életemben. És az Isten ezen a példázaton keresztül nagyon akart szólni az én életemben. Odáig jutottam az én életemben, hogy kb. 5-6-7 év ezelőtt, hogy mindenben nagyon frusztrált voltam. A harag, amit azt szokták mondani, a frusztráltság, az csak harag takaréklángon. Minden ömlött ki belőlem, ez a harag vagy a frusztráltság. Nagyon nehéz dolgokon keresztül mentünk, és éppen ezt a textus kellett tanítanom, és éreztem valamit az én szívemben, egy gubanc. És kicsit megijedtem, most mi van itt? Én vagyok a gonosz szolga, és Isten, menj, taníts, te vagy a gonosz szolga. Köszönöm, Uram, de mi van? Én ezt a textus olyan sokszor tanítottam, mi van, és mutasd meg. És akkor rávilágított, hogy Robi, de konfliktus kerülő vagy, de soha nem mondod a másiknak, hogy mi a bajod. És azért felhalmozódnak ezek a dolgok, és azért vagy, megbocsájtod őket, megbocsájtod, csak nem szólsz hozzájuk. És ez Isten akart megtanítani. Végre, hogy ne kerüljem, ne pletykálok, ne beszéljek másokkal róla, hanem oda megyek, és négy szem közt mondjam el neki. És ez egy út, amit mindannyiunk föl kell növekedni, és ezt vállalni. Szeretetből inteni. Barátom, de tartozol nekem. Ezzel be is fejezem, hogy ezzel a példázattal Jézus szeretett volna bíztatni Pétert, és szeretett volna bíztatni minket. Hogy ha te átéltél az Istennek a kegyelmét, és nagyon jól tudod, hogy Krisztus vére miatt, az ő engesztelő áldozat miatt a bűnéd el vannak törölve. Ugye? Hogyan tudjunk, hogy a Gábornak a bűnei ki vannak fizetve? Mert Jézus azt mondja, Gábor, itt van a számla. Én kifizettem a bűnét. Kifizettem a te tartozásodat, amit te tartoztál Istennek. Jézusnál van a számla. és Isten azt mondja, én vállalom azt az adósságot. Krisztus meghalt a mi adósságunkért, a mi tartozásunkért. És amikor valaki ezt átéli és tapasztalja, ez a példázat bíztat minket, hogy de mi én fogunk tudni 70-szer megbocsájtani másoknak. Ez egy ígéret. És egy felszólítás. Nézd meg, mi van a szívedben. De itt van egy ígéret, hogy ezt fogod tudni csinálni. És befejezem, lehet, hogy egy kicsit hosszú voltam, de azt hiszem, hogy fontos, hogy ezeket elmondom. Van két sztori. Az első sztori, ami nagyon régebben történt velem. 30 év ezelőtt. Két év, miután megtértem kb. Soha nem felejtem el. Az Isten szólt hozzám, foglalkozott az én lelkemmel. Olvastam egy Larry Crabb könyvét, és a mélybenéző éppen, és arra beszélt, hogy mennyire fontos az, hogy írjunk le egy listát, és gyűjtjük össze ezek a fájdalmak, amit megtörtént az életünkben. És amikor én felnőttem, az én apukám egy nagyon kemény ember volt, ő még nem volt megtérve. 56-os volt, katona volt, kemény ember volt az apukám. És emlékszem, hogy sokszor féltem tőle, amikor felnőttök. Nagyon tudott haragudni, kiabálni. Kemény ember volt. És az évek során sok-sok minden felhalmozott az én szívemben. És ezeket leírtam, és emlékszem, hogy odavittem az Úrhoz, és tudtam az Istennel elintézni ezeket. Tudtam a szívemből megbocsájtani az édesapámat. És akkor éppen az én apukám, ő megtért. Tehát ő ugyanabban az évben megtért, mint én. Tehát már kezdett a gyógyulás, de ott volt ez a sok szenny az életünkben. És soha nem felejtem el, hogy az egyik karácsony, ott voltak az asztalnál, és úgy beszéltek, hogy most mi történik az életedben, és akkor elmeséltem, hogy hát leírtam egy listát. Igen? Megnézhetjük ezt a listát? Meg akarod nézni ezt a listát? Igen, olvasd fel! Mondja az apukám nekem. Igen, olvassam fel. És akkor a bátyám is, igen, hagyd nézem ezt a listát. Hát elég hosszú, nem baj, van időnk. Oké, jó, nézzük meg. És elővettem, és kezdtem egyenként menni. És mivel én tudtam megbocsájtani és elengedni az apukámat, a harag nem volt bennem. De a bátyám, aki ő is megtért, ő még nem tudta ezeket feldolgozni. És ahogyan olvastam ezeket egyenként, ez a hosszú list, körülbelül mi a 7. vagy a 8. értem, az a bátyám csak kirobbant. Igen, ez borzasztó! Az apukám, most mi van? Összevesztek. Nagyon-nagyon durva volt az egész. És erről megy ki ez a példázat, hogy mennyire fontos, hogy átéljünk azt a fájdalmat, hogy én vállalom azt a tartozást, vállalom, én kifizettem, mert az én bűném Krisztusra van téve. És akkor így tudunk csak szeretetben inteni a másikat. Ez történt 30 év ezelőtt, gyorsan elmondom egy másik példa, ami történt tegnap este. Ma reggel, nem Gáborra, hanem, hogy kaptunk egy videót. Most az interneten kereg egy videó, ahol van egy férfi kórus, egy meleg férfi kórus, és úgy énekelnek, hogy mi jövünk a de gyermekedért, és meg fogunk téríteni a de gyermekeiteket, és ők is lesznek homoszexuálisok. És meg fogunk téríteni őket, mert meg akarjuk menteni ezeket a gyerekeket, mert ti egy ítélő, kemény, durva emberek vagytok. Nincsen szeretete bennetek, és majd mi meg fogjuk mutatni, hogy mi az igazi szeretet. Hányan láttatok ezt a videót? Jó, készítek fel. Nézzetek fel, nézzetek meg. Nagyon-nagyon durva. Egy férfi elkezdi az énekre, és csak rengeteg arc van mögötte. Jövünk a gyermetekekért, meg fogjunk téríteni őket, ők is melegek lesznek, és meg fogunk menteni őket titekettől, mert ti vagytok a gonoszok. Ez a nagy kihívás a keresztényeknek ma. Hogy tudjunk ilyen videót megnézni szeretettel, nem ítélettel. Nem kerüljünk erről ezt a témát, nem, ez erősödni fog. De attól a pillanattól, hogy de lépsz feléjük, ítélettel és haraggal, akkor bebizonyítod azt, amit ők gondolnak rólad, el is veszítetted a beszélgetést, hazamehetsz. Az egyetlen egy ereje az, hogy mi tudjunk őket megbocsájtani, mert én tudom, hogy én milyen nagy bűnös ember vagyok, 10,000 talentom Jézusen elengedte az én tartozásomat, én egy bűnös ember vagyok, és az egyetlen dolog, amit én tudok mondani nekik, az, hogy szeretlek, nem haragszok rád, de beszéljünk erről. Mert én nem így látom. Love is not love, ahogy ti akarjátok definálni. A love az sokkal több annál. Az Isten leírta, hogy mi a love, az igazi szeretet. Beszélhetünk erről, mert szeretlek. Fontos vagy nekem. Ez a legnagyobb kihívás az egész kereszténységnek most a mai világban. És csak az evangélium ereje tudja ezt adni nekünk. Amen. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy hívhatunk téged, a mi mennyei atyánk. Köszönöm, hogy az előbb énekelhetünk, hogy ugrándozunk és táncolunk, mert a mennyben de elintézted mindent, és elküldted az egyszülött fiadat, aki feláldozta magát értünk. Bocsáss meg, amikor olyan könnyen elfeledkezünk erről, és azt gondoljunk, hogy jobb vagyunk bárkinél, és elfeledkezünk arról a kegyelemről, amit kaptunk tőled. És olyanná tudunk válni, mint ez a gonosz szolga percek alatt. Kérlek, könyörülj rajtam, hogy a mi bűneink, a 10,000 talentum adósság mindig legyen a mi szemünk előtt. De kegyelmed, a te irgalmad az még nagyobb legyen, hogy mi tudjunk úgy viselkedni, mint gyerekek ebben a világban, a te gyermekeid, akik az ő identitásuk benned van, és tudhatjunk azt, hogy a mennyei atyánk vagy. Szeretsz minket, vigyázol ránk, gondoskodsz rólunk, nem kell félnünk, és tudunk megbocsájtani. Előre eldönteni, hogy elengedem. Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk. Szent lelkeddel tölts be minket, hogy olyan népé válunk, hogy a megbocsátás az egyre gyorsabban megy, és az intés az egyre jobban megy. Könyörülj rajtunk, segíts nekünk, hogy tudjunk szeretetből elmondani az igazságot másoknak. És ezt köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus nevében kérhetünk. Amen.